15. fejezet. A győzelmet követő nap éjszakáján eltöröltem a rabszolgaságot. Ezzel hosszú időre elveszítettem embereim bizalmát. A város gazdasági élete pedig megrendült, évekbe telt, míg a rend, az új rend tökéletesen működött. Az idősebbek, mert mindig egyszerűbb kifogásolni valamit a jelenben, mint beismerni a hibáit annak, ami egykor történt, sokáig sóhajtozva emlegették a régi szép időket, anélkül, hogy pontosan meg tudták volna magyarázni, mi az, amit visszakívánnak. Havanában nem volt sok rabszolga, mert csak a háborúkban vagy a kalózkodás során ejtett foglyok lehettek azok. Gyermekeik, ha ugyan születtek, már szabadok voltak. Nyomorúságban éltek, sosem kaptak elneket enni, szállásuk szűkös és mocskos volt, betegségek tanyája. A felügyelők még annyira sem tartották őket, mint az igavonó ökröket, mert azokból még kevesebb volt. Rövid évek alatt elsorvadtak, pótlásuk mindig megújuló gondot jelentett a város királyainak. Tarkumi időről időre hajtóvadászatot rendezett a hegyek között egykori testvéreire, mert talán a fakitermelés nehéz munkájában dőltek ki a leghamarabb a rabszolgák. A kőfejtő munkásai nagyrészt a város bűnözői közül kerültek ki, és Tamizis rendszeresen vásárolt erős rabokat az öbölbe betérő idegen hajók kapitányaitól. Dis hajósai hozták a legtöbbet, ők minden őszön végigrabolták a partvidéket. Az arcom égett, valahányszor láttam őket, vagy eszembe jutottak, de eddig nem segíthettem rajtuk. A rabszolga a legyőzött városban is az marad. Legfeljebb mi is, már aki nem a kínpadon végzi, melléjük kerülünk a kőfejtőbe vagy a favágók közé. Ezt a háborút érettük is meg kellett nyerni, ha erre rajtam kívül más nem is gondolt. Több mint 2000 foglyunk volt. A zsákmányolt hajókon alig találtunk élelmet. A támadók arra számítottak, hogy Havana éléskamráiból lakmároznak majd. Így napok kérdése volt, hogy győztesek és legyőzöttek együtt éheznek. Türelmesen végighallgattam a főemberek, hol óvatos, hol kétségbe esett, és mindvégig fogcsikorgatva is tiszteletteljes ellenvetéseit. De nem engedtem abból, amit kimondtam. Végre is semmit sem tehettek. Győztes király voltam, ha azt parancsolom, hogy ott a trónteremben a szemem láttára vágják el a saját torkukat, engedelmeskedniük kellett volna. Már hajnalodott, amikor Talil agyaktáblákra karcolta a döntéseket, melyekkel Numdán és Tamiziszon kívül még akkor sem értette egyet senki. A kőfejtőkben és az erdőkben a súlyos bűnözőket leszámítva csak önként jelentkező emberek dolgozhattak. Élelmezésük és fizetésük a palota kincstárából a felügyelők kötelessége. Tamizis továbbra is vásárolhat foglyokat a hajókról, erre persze jó ideig semmi szükség, de azok is szabad emberek lesznek, akár az Havanában születettek. Ha csak ennyi az új törvény, a fejetlenség az éhségnél is hamarabb végez a várossal. Ezért azt is fel kellett jegyeznie Talilnak, hogy senki nem élhet munkanélkül a városban. Minden embernek, ha nem a palotának dolgozik, a földművelők, halászok vagy a különböző mesterségek rendjéhez kell tartoznia. Az egyes felügyelők ugyan szabadon dönthetnek, hogy kit fogadnak fel, de mindegyik felel embereik visel dolgaiért és ellátásukért is. A hadifoglyok közül bárki Havanában maradhat, ha ez a szándéka, és valamelyik felügyelő emberei közé sorolja. A többi pedig 3 nap múlva elhagyja a várost, a zsákmányolt hajókon. Numda dolga úgy elosztani a hajókon a foglyokat, hogy mindegyik hazajusson. Isteni uram, jajdult fel Pilagu, akinek több mint 50 nagy bárkát sikerült megmentenie a tűztől. Ha már úgy döntöttél, hogy szabadon engeded őket, miért nem gyalogolhatnak azok a kutyák a saját városukig? Azok a szép, drága hajók. Én is tudtam, hogy ennyi hajóval, Dist leszámítva, a város egy csapásra a legerősebb tengeri hatalom lehetne. Ha annyi hajóhoz erőszak és korbás nélkül csopajan hűséges és ügyes hajósom lenne, mint Pilagu és legényei. De ezért nem sajnáltam a hajókat. És még valamiért. Nem vagyok gyilkos, Pilagu, mondtam. Te is tudod, jobban, mint én, mert itt születtél, hogy mi lenne a sorsuk, ha szélnek eresztjük őket a parton. Hány napig bolyonganának étlen szomjan? Hányan érnének haza? De ha hajót adsz nekik, isteni uram, összeszedik magukat, és újra ellenünk jönnek, Pilagú azt hitte, kimondta a legdöntőbb érvet. Mielőtt válaszolhattam volna, Inimma felnevetett. Egy szót sem szólt, csak nevetett, és orcsú arcán is átsuhant egy apró, kegyetlen mosoly. Úgy álltak a trónszék két oldalán, mint a halál angyalai. Pilagú nem vitatkozott tovább. A foglyok nagyobbik fele harmadnap elvitorlázott a városból. Még valami élelmet is tudtunk nekik adni. Majdnem 800-an maradtak. Mindegyiknek előttem kellett kijelentenie, hogy önszántából vállalja Avanát hazájának. A legtöbbje persze nem fogta fel, hogy miről van szó. Annyira érthetetlen és szokatlan volt, hogy szabadon kell dönteniük a sorsukról. Leborultak, mormogtak valamit, Inimma és Talil tolmácsolt, mert akkor még nem értettem a tengerfiainak minden nyelvjárását, aztán gyorsan befurakodtak azok közé, akik már túlestek ezen a szertartáson. Később kevesebb baj volt velük, mint az Avanában születettekkel. Nem kötötték őket a város hagyományai, hamar megértették az új rend lényegét. Azokról, akik elhagyták a várost, még azon az őszön megtudtuk, mert először Girdin, majd lassan a többi város kereskedőhajói is újra felkeresték a kikötőt, hogy néhány hajó Dis fogságába esett, a többi azonban hazatért és szétvitte győzelmünk hírét. Egyetlen parti város sem támadt többi Avanára. Pilagú lassan megbékélt, mert könyörgésére bátyja úgy osztotta el a hazatérőket, hogy 15 hajó a városban maradhatott. Ez nekem sem volt ellenemre, mert az életükön kívül igazán nem akartam semmit sem ajándékozni azoknak, akik, ha legyőznek, olyan kegyetlenséggel fosztják ki a várost, ahogyan az idők kezdete óta szokás ezen a földön. Azt is elhatároztam, hogy egyetlen gram ércet sem engedek ki a városból. Megparancsoltam Pilagúnak, hogy azoknak a hajóknak a horgonyláncát, amelyeken a foglyok elhagyják a várost, cserélje ki kötelekre. Egyetlen útra, akár Bitámiig, akár messzebbre, az is megfelel. Évekre meg akartam szabadulni attól, hogy ki legyek szolgáltatva Dis Malachitjának, és ami ezzel jár, a kapitányok pimaszkodásának, követelőzésének. A zsákmányt a palota előtti nagy térre hordattam, fegyvereket, pajzsokat, a hajóról leszedett láncokat, az elfogott vezérek díszruháit, ékszereit. Sok fegyvert változtatás nélkül használni tudtunk. Ezek kiválogatását Mesdúra bíztam. Ami beolvasztásra került, azt Tamizis emberei lemérték, és külön rakták. Szerszámokat akartam kovácsolni belőlük. Azt az érszmennyiséget is pótolni kellett, amit az öblöt lezáró lánc készítése felemésztett. Tamizis az aranyat, ezüstöt, a drágaköveket, a sisakokat, edényeket vette számba. Nem tudom, hogy ha rábízom, milyen jövőt szán ezeknek a kincseknek, arra gondolt-e, hogy a palota kincseskamrái örök időkre elnyelik őket, vagy gabonáért, más árukért cserébe majd lassan elvándorolnak onnan. Nekem sem volt még határozott tervem, mit is kezdünk ezzel a váratlan nagy gazdagsággal, amikor Orcsú, aki Mesdúnak segített, kezében egy késsel hozzám lépett. Ha gondos történetíró volnék, ettől a pillanattól kellene számolnom Avana történelmének új fejezetét. A kés vasból volt. Látod, isteni uram, erről beszéltem. Ez az a fém, a vas, mondta Nauni nyelven a nevét, ami rövid idő alatt bűvös gyorsasággal terjedt el a tenger fiai között. Ez az, amiből a Nauni kovácsok a nyilak hegyét készítik. Látszott rajta, boldog, hogy bizonyíthatja, nem hazudott annak idején. Szédültem, mert megértettem, hogy mit jelent ez. Sok ilyen van nálatok? Minden harcosnak ebből van a kése meg a kardja. Az ügyes kovácsok vékonyan ezüsttel vonják be, mert hiába ez a legkeményebb valamennyi között, a nedvesség hamar tönkre teszi. A fegyverek pengék ezüstözése Avanában is szokásos volt. Ezért nem gondolhattam arra, hogy a marhákat kísérő Naunik késének ezüstje nem bronzott akar. Ezen is látszott, hogy valaha ezüst borította. Ki tudja, mi a története, hogyan került valamelyik parti hajóshoz. A formája olyan volt, mint azoké, amelyeket a naunik hordanak széles bőrövükbe tukva. Honnan szerzik a naunik a vasat? Más népektől kapják cserébe? Nem. Vannak olyan dombok a Barkánban. Biztosra vettem, hogy ott nem lehet semmilyen vasérc. Ocsú a fejét rázta. A puszta közepén, közelebb a purú vizéhez, mint a Barkánhoz. Van három vagy négy domb. Alacsonyak. Tetejükre lóval egyetlen vágtában föl lehet nyargalni. Oldalukból a kovácsok legényei nehéz köveket fejtenek. Abból lesz a vas. De hogy hogyan csinálják, az már a kovácsok titka. A nauni kovácsok valóban mesterei voltak a vasművességnek. Erről később magam is meggyőződtem. Faszénnel dolgoztak, kőszenet én sem találtam ezen a földrészen sehol. Elvettem Orcsútól a kést. Magamhoz szólítottam Numdát, és felmentem a palotába, mert ott a sokasággal teli téren nem lehetett nyugodtan gondolkodni. Vas, vas, mondogattam a nauni szót. Vas. Nem kardokra, páncélt lyukasztó nyílhegyekre, gyilkos csapású harci bárdokra gondoltam, hanem villogó baltákra, melyek könnyedén döntik le a Barkán legvastagabb tölgyeit. Feszítő vasakra, a kőfejtők munkájához. Nem csorbuló élű sarlókra, kapákra, késekre, és diadalmas csengésű kalapácsokra, melyek ütései alatt szerszámok ezrei születnek majd. Horgok, árak, vésők, kapcsok, fúrók és gyaluk. Numda volt, aki annak idején a sókereskedést ajánlotta a naunikkal, mégis megrettent a tervemtől. Úgy kereskedni a naunikkal, hogy évente csak egyszer látjuk őket, ezt az eredmény és a haszon elviselhetővé tette, mert Túniék munkája jóformán semmibe se került, és sokat kaptunk érte. De szövetséget ajánlani a gőgös pusztai királynak, aki Dzsubát is királyocskának nevezte, elküldve neki a hadizsákmány legértékesebb arany és ezüst holmiát, ez több volt annál, amit első hallásra megemészthetett. A partvidéken az anyák engedetlen gyermekeiket a naunikkal ijesztgették, de még a felnőttek sem szívesen beszéltek róluk. Féltek kegyetlenségüktől, hallgattak megközelíthetetlen lényüktől, még számolni sem úgy számolnak, mint a többi nép. Tudtam azt is, hogy Pechnemer korlátlan felsőbbségét a többi kereskedő fölött elsősorban azzal vívta ki, hogy közéjük merészkedett. Hiszen még Tarid, a kis alvezérecske is, aki csak arra jó, hogy pár száz marhát áthajtson a hegyeken, gőgösebb akármelyik parti város istenektől eredő pap királyánál. Elveszik a követségtől az aranyat, és rabszolgává teszik, vagy legyilkolják őket, aggodalmaskodott Numda. Pechnemert sem gyilkolták le. Hát, te sem bántod a pókot, isteni uram, míg a szoba sarkában szövi a hálóját és a legyeket fogdossa, amelyek a te nyugodalmadat zavarnák. De ha a pók téged ezért a barátjának tart és a tányérodba ereszkedik, agyon csapod. Nevettem. Elképzeltem Pechnemert, mint pókot, ahogy legyeket fogdos. Aztán eszembe jutott valami, amire eddig nem gondoltam, és a jókedvem elszállt. Akár elfogadja a szövetséget, akár nem. Gazdag ajándékot kell küldenünk, Numda. Még többet, mint amennyit eddig szántam. De miért, isteni uram? Mivel győztünk, Numda? Milyen fegyverekkel? Numda lehajtotta a fejét. Ha egyszer meggyőződött arról, hogy mi a helyes, a következő pillanatban már teljes szívvel támogatta. Engedd, hogy én menjek, isteni uram. Úgyis csak olyan embereket küldhetsz, akik hisznek abban, amiért elindultak. Aki fél, annak zavarosak a gondolatai, Demgállal pedig nem lesz könnyű a megegyezés. Elegem volt a hosszú vitákból, nem akartam erre is egy egész éjszakát rászánni, mint a rabszolgaság kérdésére. Másnap reggel elmondtam a főembereknek a követségről, amennyit szükségesnek tartottam, és nem kérdeztem meg, hogy kinek mi az ellenvetése. Nem mertek szólni, de láttam, mennyire sajnálják a kincseket. Egyedül Orcsú véleménye érdekelt. A nauni hosszan töprengett, aztán így felelt. Bizonyos, hogy Demgál haragos lesz, ha megtudja, milyen íjakkal győztünk. Márpedig tudomást szerez róla, mert a hír szétszalad, mint gondatlan pásztor tüzéből a láng a száraz fűben. De az is bizonyos, hogy az ajándék megörvendezteti. A Naunik országa gazdag, aranyat, ezüstöt azonban sehol nem találni a földjében. Tehát nem lesz a követeknek bántódásuk? Nem. Demgál egyetlen embere sem mer kezet emelni rájuk, míg parancsot nem kap. Akkor a kereskedők miért félnek felkeresni a Naunik földjét? A kereskedő nem királyi követ, isteni uram, és a Naunik nem szeretik az idegeneket. Demgál nem adott soha parancsot, hogy a kereskedőket gyilkolják le, de arra sem, hogy szabadon járhatnak a törzsek legelőin. Az egyes vezéreknek pedig nagy hatalmuk van saját törzsük legelőin, nagyobb, mint maga Demgál szeretni. Ezért azt tanácsolom, isteni uram, ne küldd el addig az ajándékokat, míg Tarid meg nem érkezik a sóért. A követség vele biztonságban kelhet át a hegyeken. Egyetlen szálláshely vezére sem foghatja el őket. Ismered Taridot? Orcsú arca megrándult. Ismertem, isteni uram. Jó harcos, de ostoba és hiú. Ha újra megismer, lehet, hogy odaállt a hegyeken túl sok embert a cölöpökhöz kötnek, ahogy engem. Miért? Ne kívánd, isteni uram, hogy feleljek neked. Én, a Nauni, meghaltam már egyszer. Ha Tarid nem elég okos, hogy ezt megértse, először másokat dönt bajba, és egyszer majd elrepül az a nyíl is, amit a sors neki kovácsolt. Nem akartam Orcsú titkát feszegetni, különösen most, hogy szükségünk volt a tanácsára. Ha így van, akkor miért mondhattad, hogy a követségnek nem lesz bántódása? Ha Tarid beleegyezik, hogy a követség hozzájuk csatlakozzon, akkor vigyáz is rájuk. Ha pedig meglát engem, akarod, hogy ne lásson? A Nauni elgondolkozott. Ahhoz talán ostoba, hogy ne járjon el a szája, de a követség kísérése értékesebb számára, ha tudja, hogy élek és itt vagyok. Hogy mire gondolt, az csak fél évvel később, a Nauni nagy táborban értettem meg, és akkor egy pillanatra meggyűlöltem Orcsút, mert azt hittem, hálából, hogy megmentettem az életét, az enyémmel játszott lelkiismeretlenül. Hamar eljött a reggel, mikor a már ismerős nagy kavarodással megérkeztek a Naunik. Nem akartam idő előtt semmiféle bonyodalmat, ezért most sem láthattak egyetlen íjat sem, és hogy mit tudtak a győzelem részleteiről, nem kérdeztük tőlük. Megvártam, míg Mutabi átvette tőlük a marhákat, és mikor már csak a só felrakodása volt hátra, a negyedik napon üzentem, hogy este vendégül látom őket a palotában. Inimának meghagytam, hogy 40 legjobb fegyverese legyen a terem két oldalán. Orcsút pedig magam mellé állítottam. Tarid és emberei beléptek. Gondom volt rá, hogy Pechnemernek az a szolgája vezesse őket, aki legjobban értette a nyelvüket. Én pedig ülve maradtam, és intettem, hogy jöjjenek közelebb. Orcsú igazat mondott. Tarid ostoba volt. Emberei sokkal hamarabb ismerték fel Orcsút, mint ő. Máskor kifejezéstelen vonásaikra megdöbbenés és félelemült. Meglökték a vezérüket, és a fülébe súgtak. Tarid rámerett Orcsúra, mintha kísértetet látna, és önkéntelen mozdulattal rövid görbe kardjához kapott. Akkor még nem értettem a Naunik nyelvét, utólag tudtam csak meg Pechnemer szolgájától, mit beszéltek. Hagyd a kardod, Tarid, mondta Orcsú csendesen. Senki nem akar bántani.
Hogy lehetsz itt? Dadogta Tarid, hiszen meghaltál. A szálláshely kutyái játszottak a koponyáddal. Vagy hazudott a szolgalegény, akit Mandura mi úrunkhoz küldött?
Igazat mondott, meghaltam. Nem vagyok többé Nauni. Az életem azoké, akik visszaadták nekem. Csak a nevem maradt. Az is csak azért, mert Mandur gondatlan volt, és elárulta annak a kereskedőnek, aki idehozott. Vigyázz hát, Tarid, te se emlékezz másra, csak a nevemre. Különben tudod, hogy sokan halnának meg érdemük szerint, de ártatlanul is. És arra is vigyázz, hogy mit mondasz, ha hazaérsz?
Mi, Mit mondjak?
A legjobban teszed, ha hallgatsz. Csak arra kaptál parancsot, hogy hajtsd ide a marhákat, és vigyél értük cserébe sót.
Én akkor csak annyit láttam, hogy Orcsú nem úgy beszél Tariddal, mint egyenrangúval szokás, és hogy az alvezér ezt tűri, sőt, egyre bizonytalanabb lesz.
Orcsú egyenesen állt, szeme összeszűkült.
Tedd, amit Avana királya kíván tőled, ellenkezés nélkül, és jól gondold meg, mit fecsegsz odahaza. Orcsú meghalt, ezt én mondom.
A tolmács később elmondta, hogy erre Tarid csak annyit felelt, úgy lesz, uram. De fordítás nélkül is látni lehetett, mennyire megváltozott. Ellenkezés nélkül vállalta, hogy a követséget és az ajándékokat épségben kíséri a királyához, de legalábbis Mekridur szálláshelyéig, mert először a nagyhatalmú vezérnek kell elszámolnia a sóval. Mekridur tábora azonban útba esik, így a követség nem szenved késedelmet.
Orcsú engedélyt kért tőlem, hogy elmehessen. Látszott rajta, nem szívesen van együtt egykori testvéreivel. Nagyon szerettem volna megtudni Tarittól, hogy kicsoda is Orcsú valójában, de úgy éreztem, becstelen dolog volna ilyesmit tenni a háta mögött. Ezért csak annyit kérdeztem tőle, most is vállalja, amit az előbb mondott, míg Orcsú itt volt.
Erre visszatért a büszkesége, és kiabálni kezdett. A tolmács csak ennyit fordított.
Azt mondja isteni uram, hogy egy nauni soha nem vonja vissza azt, amit egyszer kimondott. A követségnek a haja szála sem fog meggörbülni.
Beláttam, ha jövőnk úgy alakul, ahogy én szeretném, sürgősen meg kell tanulnom a pusztai név nyelvét.
A lakoma egyébként végig nyomott hangulatú volt. A naunik keveset ettek és ittak, pedig tudtam róluk, Pechnemer mondta, hogy a parti városok borát nagyon szeretik, mert náluk a föld nem termi meg a szőlőt.
Tarid némán maga elé merett. Csak egyszer szólalt meg, amikor megkérdezte, el tud-e készülni a követség 2 nap alatt, mert ő szeretne minél hamarabb indulni.
Nehezen váltam meg Numdától. Előre éreztem, hogy távol léte zavart okoz majd a városban, de másra nem mertem bízni ezt az utat. Kísérőként a főemberek közül Mesdut kérte maga mellé, akiről mindketten tudtuk, hogy soha nem veszíti el a fejét, és nem mond egyetlen fölösleges szót sem. Indulásuk reggelén még egyszer egyedül maradtunk Numdával. Üzentem érte, hogy jöjjön a hálófülkébe, és a folyton kíváncsiskodó Upatut valamilyen ürüggyel a palota másik szárnyába küldtem.
Bízom benned, Numda, mondtam. Kiben is bízhatnék jobban? Nem követelem tőled, hogy ennyit és ennyit érj el a nauni királynál. Békítsd meg minden áron, és köss vele olyan szövetséget, amilyet te a legjobbnak ítélsz. 2 dolog az, amiben nem engedhetsz. Nekünk ebben az egész szövetségben egyedül a vas fontos, mert nauni bőrök nélküli eddig is megvoltunk, jó darabig úgyse kell új vérteket készíteni. És Orcsút nem adjuk ki, semmilyen áron.
Tudom, isteni uram.
A karjára tettem a kezem.
Nagyon szerettem, és újra elfogott a kétkedés, hogy nem oktalansága éppen őt küldeni.
Féltelek, Numda. Hosszú és fáradtságos út ez, még ha sikerül is. Mégis, arra kérlek, egyetlen órát se idősz hiába a naunik között. Siessetek haza, hogy minél rövidebb legyen az én aggodalmas várakozásom.
Sietünk, isteni uram.
Szerettem volna még mondani valamit, magam sem tudom pontosan, hogy mit. Éreztem, hogy ezen az úton fordul meg Avana jövője, de ezt nehéz lett volna megfogalmazni.
Óvjanak az istenek!
Tudtam, hogy Numda hite közelebb van az enyémhez, mint a papokéhoz, de jól esett a régi megszokott formula mögé bújtatni a meghatottságot. És vezessenek vissza épségben.
Úgy lesz, isteni uram!